Püspök atya, kedves megjelentek! Igazán megtisztelő számunkra, mindkettőnknek, hogy itt lehetünk önöknél. És higgyék el, az életem, nem rövid életem során, az Úr jó néhány kihívást intézett felém. Bejárva a világot, sok mindenkivel találkoztam, politikusokkal, titkosszolgálati emberekkel. Néha voltam nehéz helyzetben is, nem tagadom. De őszintén megmondom, hogy a mostani kihívás, amelyet rám bocsájtott, természetesen Miklós atya hatatos közbenjárásával, hát azt gondolom, hogy ez a legnagyobb. Sosem beszéltem templomban. Az ember a templomban csöndben van. És én magam legalábbis így éltem, és így gondolok erre, hiszen a templom az a szent hely, ahol nem háborúzunk. Az a hely, ahol önmagunkkal, ha vihaskodunk is, de mindig dőlőre tudunk jutni. És őszintén megmondom, mikor megtudtam, hogy hol kell majd itt Kaposvárot előadást tartani, ahová nem először érkeztünk Andrával, akkor eldöntöttem két szó közül, hogy melyikről fogok beszélni. Az egyik szó úgy szól, hogy háború, a másik meg úgy, hogy béke. A templomban a békéről beszélünk. És higgyék el, az elmúlt egy évben nyilván önök is a médián keresztül, vagy közös kisebb társaságokban folyamatosan elemezték napjaink problémáját és történését, és úgy gondolom, mindig azzal kezdődött a mondat, amikor politika szóba került, hogy akkor mi is van a háborúval. A címe a beszélgetésünknek a belső és külső küzdelem. Higgyék el nekem, a belső küzdelem a háború, a külső küzdelem a csetepaté. És hogy miért van így? Nem is annyira én fogok erről önöknek beszélni, mint a második előadó, Andrea. A külső csetepaté, amelyet ma megélünk, és amelyet úgy hívnak, hogy ukrán-orosz háború, megint csak azt kell mondjam, nem háború. Ez egy fegyveres konfliktus, amelynek hátterében háború van, csak hogy nem Oroszország és Ukrajna között, hanem Oroszország és a nagyhatalmak, más nagyhatalmak között. És ez az a bizonyos külső háború, amelyik tulajdonképpen azért, és azért kívánok a békéről beszélni, mert semmiféle objektív indoka nincs annak, hogy bármiféle konfliktus legyen. Ha a történelemben visszatekintünk, akkor önök is jól tudják, a háborúnak volt egy alapvető feladata, vagy célja, ha tetszik, el kell foglalni a területet. Jelen pillanatban nem fegyverekkel foglalják el a területet, ahol mi élünk, itt Európában különösen, hanem ideológiával, árvánnyal, olyanfajta eszközökkel és támadó eszközökkel, ami az én múltbeli életemben normális volt, idézőbe téve, hiszen a befolyásolás, a másiknak, másik agyán való túljárás, ilyen csúnyán fogalmazva, az egy eszközrendszer. Eszköz a politika kezében, és eszköz bizony speciális szervek kezében. De miért lenne eszköz a mindennapjainkban? Miért hitetik el velünk, hogy nekünk igenis Európát át kell alakítani? Miért gondolják azt, hogy azok a folyamatok, amelyek az elmúlt években, mondhatnám évtizedekben elindultak, azok objektív törvényszerűségek. Ha visszaemlékeznek rá, tavaly februárjában, még 24-e előtt vagyunk, gondolta valamelyikünk, hogy egy év múlva arról beszélünk, hogy milyen lesz az életünk? Nem azzal voltunk elfoglalva tavaly ilyenkor még, hogy hogyan fejlődünk tovább, hogyan építjük azt, amit eddig elkezdtünk, hogyan biztosítjuk az életet, a normalitást az utódainknak? Minden adott volt. Jobban éltünk, kezdtünk végre jól élni, itt Kelet-Európában is. És egyszer csak van 24-e, valakik úgy döntenek, hogy ez egyáltalán nem jó irány, és valakik úgy döntenek a fejünk fölött, minket nem megkérdezve, hogy már pedig a életünket átalakítják. És mi is történt? Megszólaltak a fegyverek a keleti ukrán határterületen. Hozzáteszem gyorsan, azért nem háború, mert ha háború lenne, akkor teljes ukrán területet el kellett volna már foglalni. Erre egyébként az orosz potentát képes. Ha valóban háború lenne a szónak történelmi értelmében, akkor készülni kellene arra, hogy ennek az eszkalációja megtörténik. Nem fog. Bármennyire is drukkolnak bizonyos fővárosokban, bármennyire is szeretnék elérni, hogy kiterjesszék ezt a bizonyos konfliktust, nem fog megtörténni. Mert béke az, ami következni fog. Béke az, amelyet önök akarnak. Béke az, amit az európai emberek akarnak. Akkor ki akar majd háborút? És ez a folyamat odáig jutott az elmúlt egy év során, hogy egyszer csak többszörösére emelkedett az energiaköltség. De milyen objektív körülménye volt? Leálltak az olajkutak? Megszűnt a gáz szolgáltatás, kitermelés? Nem. És mégis négyszeresére, ötszörösére emelkedett. Mert valakik úgy döntöttek. És utána mi történt Magyarországon? Ami 30 éve utoljára Romániában, legalábbis Budapesten, sorban álltunk a benzinért. És mire oda jutottunk, elfogyott. Miközben az olajkutak nem álltak le. Önök szerint ez normális? Önök szerint normális rávenni Európát arra, hogy elálljon a hitétől? Normális, hogy olyan fajta ideákat terjesszenek irányunkban, amelyik elfogadhatatlan, hogy megrontsák a gyerekeinket? Ezek normális dolgok? Ez az élet lényege? Akkor miért van orosz-ukrán összetűzés? Akkor miért nincs béke, miközben ez determinált? Hadd mondjam azt, és nem senki védelmében teszem, mert az oroszok támadtak, emberek haltak meg, ezért felelősséggel tartoznak. Csak hogy van egy előzmény. Az előzmény pedig úgy szól, hogy Oroszországot el kell Európától távolítani. Meg kell törni az európai egységet. És azért, mert Oroszországban egyfelől a kereszténység igenis nagyon stabil lábakon áll, stabilabb ortodoxiáról beszélhetünk, mint Európa valamennyi országát összevéve, és ez az emberek általi keresztény hit, amelyet Oroszországban képviselnek. Oroszországban nem foglalkoznak az LMBTQ őrülettel, és a pedofilokat a szibériai tajgára küldik, és Oroszországban nem engedik be az őrült NGO megoldásokat, és Oroszországban az internetnek azért van egyfajta szabatosság, hogy így fogalmazzunk, a szabatosság elleni fellépés. Tehát van egy ország Európában, amelyik rossz példa arra, hogy bizonyos erőterek hová szeretnének minket eltuszkolni. Ahová pedig szeretnének minket eltuszkolni, az nem egy európai értékrend. Az nem Európa története, hagyománya, és nem szabad, hogy Európa jövője legyen. Tehát nekünk, a katonáknak, mert azok vagyunk, higgyék el nekem valamennyien, tudomásul kell vennünk, hogy valóban van háború, de nem a frontokon vívják. A mindennapjaink tönkretételét próbálják elérni. A háborúnak a lényege a normális életünkkel szembeni támadás. De ezek csetepaték. Mert a belső lelkünket nem fogják tudni megtörni véleményem szerint. És mindaz a folyamat, amelyik elindult az elmúlt évtizedekben és csúcsosodik napjainkban, amelyet gyakorlatilag ma egy fegyveres összetűzés képvisel az ukrán, keleti ukrán területeken, az én véleményem szerint nem fog tovább terjedni. Nem fogunk belekeveredni a háborúba. Mert nincs objektív oka. És amennyiben a történelem determinált, a történelem normalitását meg tudjuk őrizni, akkor a háborúnak tulajdonképpen Európában nincs értelme. Ami miatt mégis aggódnunk kell, mert a világban vannak olyan erőterek, főleg gazdasági erőterek, amelyek és akik úgy tekintenek ránk, hogy tulajdonképpen a mi akaratunk az nem számít ahhoz képest, amelyet a tőke, a pénz uralma úgymond képvisel. Egy nagyon fura világban élünk. Ennek a fura világnak a lényege az, hogy eltűntek a határok. A határok a normalitásban tűnnek el. Támadják a családjainkat, tudják jól. Támadják a nemzeti értékeinket, azt az identitást, ami egyáltalán Európát képviselte és jellemzi. Támadják azokat a hitbeli értékeinket, az identitásunkat, amely a kereszténység lényege Európában. És hogyha ezeket legyőzik, akkor valóban sikert érnek el. De ezt katonailag, harcászatilag nem lehet legyőzni. És még valamit. És ezt sem azért gondolom mondani, mert nagy szavakra van szükség ebben a körben. Azzal a fegyvertípussal, amivel ma Ukrajnában az orosz és az ukrán oldalon harcolnak, nem lehet háborút nyerni ma már a 21. században. El lehet kezdeni a háborút, lehet vele gyilkolni, de nem lehet befejezni. Az elmúlt 70 évben csak az Egyesült Államok több mint 24 háborút kezdett. Egyet sem nyert meg. Akkor miért kezdte? Mert maga a fegyverkezés, maga a hadipar, a pusztítást után következő beruházások kényszere, azaz a pénz igazi útja, hogy így fogalmazzak, és ezt nem pozitívan mondom, igényli azt a fajta abnormális helyzetet, amelybe a 21. század elején Európát kényszerítik. Azt az Európát, amely a békére van ítélve. Történelméből, hagyományaiból, értékrendjéből, szorgalmából a béke egyértelmű helye. Németországban, nyilván önök között vannak olyanok, akik ismerik a helyzetet konkrétan, tapasztalják azt, hogy a politika ma, a politikai vezetők egy része olyan terminológiát használ, aminek semmiféle értelme nincs. Hát nem a politikusok építették föl Nyugat-Európa gazdagságát, hanem az emberek. Ahogy önök egyébként Magyarországon is letéteményesei annak, hogy a fejlődés létezik, vagy nem. És mégis ott tart ma Nyugat-Európa, hogy elveszíti az identitását, elveszíti az értékeit. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy minden őrültségbe be tudják őket rángatni. Mert azzal az eszközrendszerrel, amely a szakma úgy hívja a negyedik generációs hadművelet, ugye, fellengzős kijelentés, nem fegyverekkel megvívott háborút jelent, hanem az internet által önökre zúdított információs cunamin keresztül képesek befolyásolni a gondolkodásokat. Képesek elérni azt, hogy olyan generációk nőnek föl, akik inkább hallgatnak a kütyűre a kezükben, mint a szülőkre, mint a nagyszülőkre. És ebben a logikában gyakorlatilag valóban megvan az esélye annak, hogy elveszíthetjük a háborút. De mivel én ma a békéről szeretnék beszélni, és Andrea pedig különösen, ezért hadd mondjam azt, hogy innentől kezdve van feladatunk, higgyék el. Mi azt hittük és úgy gondoltunk az elmúlt évtizedekre, hogy a politikus az, akinek feladata minket őrizni, védeni, a helyes utat kijelölni, és azon vezetni a nemzeteket. Ennek a politikusoknak nagy része kollaboráns lett. Amikor a migráció elindult, Miklós atya beszélt pár szót erről, hogy a muszlim emberek megérkezése. Higgyék el, hogy az az a pillanat, amikor jó magam, azt gondoltam, hogy ez egy olyan fajta támadás, amely gyakorlatilag egyrészt végiggondolt, egy nagyon intenzív hódító a mi értékrendünk ellen. Azok az emberek, akik ebben részt vesznek és ideérkeztek, ugyanúgy áldozatai persze, mint ahogy mi, akik itt ezt majd megéljük, vagy meg kellene, hogy éljük. De egy teljesen biztos volt, hogy összefügg ez a dolog, a migráció, összefügg az a dolog, hogy Ukrajnában lőnek a fegyverrel, összefügg az a dolog, hogy a pénz értéke gyakorlatilag abszolút ma már számítástechnikai játékká sirányodik, hiszen a nagy bankok világában nincsenek arany és ezüst fedezetek sem, Tehát egy szűk, törpe kisebbség vette át a hatalmat, és nem csak nemzet, hanem a nemzetek fölött. És elsősorban Európa az, amelyik a célpontja. És miért Európa? Azért, mert Európa a rendszerváltást követően egyértelműen egy olyan útra lépett, amely újra nagyját tehette volna. Miért? Mert orosz oldalon, amely, mielőtt idejöttem, beszélgettünk barátainkkal, és én azt a szót használom Oroszországra, mai Oroszországra, hogy a 21. századi cárizmus társadalma. Igen, az egy központi hatalom. Igen, egy centrális politikai erőtér. De ebből következően az orosz társadalom számára kezelhető, elfogadható és, hogy mondjam, követhető élethelyzet. És az orosz emberek visszakapták egyébként mindazt az identitást, amelyet az elmúlt 100 év kommunizmusa elvett tőlük, vagy megpróbált elvenni. Tehát Oroszország egy centrális hatalmi tényező. Óriási területtel, óriási energiaháttérrel. És ez az Oroszország a 90-es években neki indult, hogy Európával egyesülve, főleg Németországgal, egy nagyon erős kontinensé alakítsa át azt a területet, ahol mi is élünk. Ez a folyamat a 90-es években indul. Mikor torpal meg? Amikor például Washingtonban, és persze Pekingben is, rájönnek arra, hogy ez számukra nagyon veszélyes következményekkel járhat. Hiszen olcsó energia, fejlett technológia találkozni fog. És akkor bizony azok a hatalmi tételek, amelyek az elmúlt 70 évben meghatározták a világ igazi vezető pozícióit, háttérbe fognak kerülni. Az Egyesült Államok a katonai erejével fog háttérbe kerülni, Peking pedig, illetve Kína pedig azzal, hogy ő gyakorlatilag egy utánzó technológiában él, hogy ilyen csúnyán és illetlenül beszéljek róluk. Ezt meg kellett akadályozni. És ez a Majdan. 2014 Ukrajna. A majdani forradalomnak nevezett úgy, ahol gyakorlatilag sikerült úgy tűnik elérni, hogy ezt a folyamatot megakasztották. 2022. február 24-én pedig úgy tűnik, hogy akár irreverzibilis folyamattá is tették, azaz visszafordíthatatlan eseményé. Hiszen jelen pillanatban erősen ott tart az esemény, hogyha be is fejeződik ez a bizonyos fegyveres konfliktus, Oroszország már nem képes ugyanazzal a élethelyzettel közeledni Európához, vagy Európa nem hajlandó Oroszországot partnernek kezelni egy közös jövő érdekében. És itt Európa veszített. Nem az oroszok, és nyilván nem az amerikaiak, és pláne nem Peking, hanem mi, európaiak. És a kérdésem csak annyi, hogy miért nem vesszük észre? Miért nem ebben az irányban gondolkozik az európai vezetés? Miért mondja azt Európai Unió Bizottságának elnökasszonya, von Leyen, hogy Európa szokjon hozzá a drága energiához? Könyörgöm, ha Európának drágán kell venni az energiát, akkor Európa veszített. Független attól, hogy mit ügyeskedik és hogyan próbálja. Ma a világ lehetősége, jövője az olcsó energia. Ezért kutatják az alternatívat. Nem csak a környezetvédelem az, ami dominál. Hogyan lehet még olcsóbbá tenni az bekerülést, az energiával való működést? Mi önfeledten, azaz Nyugat-Európa, elvágtuk ennek az útját. Meggyőződésem, hogy ez a folyamat azért nem lesz olyan gyors, mint ahogy ezt képzelték. Nem tudom azt mondani sajnos önöknek, hogy a béke már győzött. Nem tudom azt mondani, hogy az öldöklés befejeződik. De milyen következményekkel járhat? Mindenféleképpen be lehet fejezni. Megnyerni nem lehet, orosz oldalon sem. Befejezni lehet. Ez az egyik lehetőség, a legoptimálisabb. A másik, folytatódik ebben a térségben a háború. Ez előbb-utóbb azt fogja jelenteni, hogy az orosz katona, illetve az ukrán katona elfogyott. Az oroszból még 3 millió áll rendelkezésre, hogy egyébként a tartalékban, és 15 ezer tank szemben az európai 5-6 ezer tankkal, és az európai NATO katonákkal. És ez a nagy kérdés, hogy megjelennek-e NATO katonák egyszer csak az ukrán-orosz fegyveres konfliktusban konkrét formában. Mert ha igen, akkor a hagyományos fegyverekkel vívott háború eszkalációja folytatódik. Miért nem lehet befejezni? Hát azért, mert a 21. század fegyverei nem tankok, nem tüzérségi ágyuk, hanem nukleáris fegyverek, biológiai fegyverek, drón hadseregek és a világűrbe telepített fegyverrendszerek, amelyeket nem vetett be egyik fél sem. És nem is jó, ha beveti, mert nem lehet ellenük védekezni. Lesz egy háború akkor, amely gyakorlatilag valóban képes óriási pusztításokat végezni. Tehát én azt hadd mondjam önöknek, hogy ez a konfliktus bármeddig is húzódik, sajnálatos módon a háborút egyelőre nekünk nem ott kell megnyernünk. A saját világunkban kell megnyerni. A saját erőtereinket kell összerázni. Hadd ne mondjam, felekezeti, politikai és egyéb különböző világnézeti különbségektől függetlenül. Mert erre játszanak. Nézzék meg, Európában, Magyarországon is megvan a technika ahhoz, hogy hogyan ne szeressük egymást. Megvan az ügyes beszéd arra, hogy miért kell gyűlölködnünk, miért kell a másik ellen fordulnunk. Családokon belül ideológia háborúk vannak, barátok, hosszú barátságok szakadnak meg. Ez nem objektív ok, nem objektív háttér. Ezek mind-mind manipulációk. Én gyerekeim megvetése közepette mindig azt mondom az internettel kapcsolatban, hogy a konnektort ki kéne húzni, hogy valóban a normális irány elinduljon. Tudom, hogy ezt nem lehet, de ha nem lehet, akkor tessék, mi is használjuk föl megfelelő formában. Keressük azokat a mondatokat, amelyek egyszerűen segítenek eligazodni, keressük azokat a mondatokat, amelyek összeköthetnek minket. Ha picit az előadást eltérhetek, nem tudom, hogy a teremben lévők, kik nem ismerik, vagy tudják, nekünk van egy alapítványunk, a Védett Társadalom Alapítványnak hívják. Másfél éve létezik, az egyik kollégánk ott ül a második sorban itt tőlem jobbra, a rendezői jobbra. Azért hoztuk létre, mert a világban van egy olyan, hogy nyílt társadalom alapítvány. Nyilván erős hallottak. Amelyik az egyik fő, mondjuk úgy gonosztevője és ármány indítója annak, ami ránk zúdult az NGO-k, az LMBTQ és egyéb őrült ideológiák mentén. És mi azt mondtuk, ha van támadó erő, akkor kell egy védelmi erő is. De ez a védetársam alapítvány nem mi vagyunk a létrehozói, hanem önök. Önök tudnak szembefordulni az őrülettel. Önök tudnak szembefordulni az ostobasággal, az abnormalitással, az elfogadhatatlannal. És mi ebben a kicsiny alapítványunkban még egy dolgot meghirdettünk az elmúlt fél év során, aminek az volt a címe Békét Európának. És hirdettük ezt 45 országban. Nem osztottuk le Unióra, nem osztottuk le Nyugat és Kelet-Európára, hanem azt mondtuk, hogy Európában legalább 45 országban, vannak még néhányan kisebbek, de ez az alaphelyzet, mindenhol az emberek igenis akarják a békét. Mert rajtunk kívül senki, azaz velünk kapcsolatban senki nem fogja megtenni, nem fog rajtunk segíteni, csak önmagunk tudjuk ezt megoldani. És itt a templomban, a nagy kihívások helyszínén, hadd mondjam azt, és egyelőre ezzel hadd fejezzem be a mondókámat. Nagyon szépen kérem, gondolják ezt végig. Önök valamennyien akarják vagy nem. Katonák ebben a háborúban. Nem lőni kell, hanem okosan gondolkodni. Nem valakit elpusztítani kell, hanem valakit meggyőzni. És nem valami ellen kell fellépni, hanem valami mellett elköteleződni. És hogy melyek ezek a valamik, azt szerintem önök pontosan tudják, függetlenül attól, hogy most én erről beszélnék-e vagy nem, a normális életért. Köszönöm.